kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Nincs politikai és társadalmi realitása egy előrehozott választásnak Magyarországon. Többek között erről beszélt az Alapjogokért Központ vezető elemzője. Székla Levente szerint annak ellenére, hogy Magyar Péter, a Tisza párt elnöke párhuzamba állítja a kettőt, nincs hasonlóság a jelenlegi helyzet és az Összödi beszél utáni állapotok között, amikor az akkor ellenzékben lévő Fidesz kérte az előrehozott választást a kormánytól. Akkoriban egy óriási erkölcsi válságba került az ország az akkori miniszterelnök szavai miatt, a válság pedig arról szólt, hogy a kormánypárt más teljesített, mint amit megígért, mondta az elemző. Kiemelte, ma ilyennek még a csíráját sem láthatjuk, és jelenleg egy olyan kormánya van az országnak, amely sorozatosan kapott nagyon komoly társadalmi felhatalmazást azokon a választásokon is, amelyek nem a kormányzásról szóltak. Elmondta, ha most vasárnap tartanának egy előrehozott választást, a mérvadó közvélemény kutatások szerint a Fidesz-KDNP győzne, a felmérések kormányváltásról nem árulkodnak. Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke, a magyar érdekeket védő Orbán kormány helyett Magyar Péter báb kormányát akarja. Erről beszélt a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. Metszer Tamás felidézte, Manfred Weber többször világosan elmondta, hogy Orbán Viktor az ellensége. Orbán Viktor a múlt, Magyar Péter a jövő. A szuverenista magyar érdeket védő Orbán kormányt el, és jöjjön Magyar Péter egy báb kormány élén. És pici probléma, hogy én nem tudtam, hogy Manfred Webernek van szavazati joga Magyarországon, de ez őt nem zavarja. Én úgy tudtam, hogy a mi sorsunkról mi döntünk. Nem Manfred Weber, de jól láthatóan ő szeretne dönteni, fogalmazott a kormánypárti politikus. A magyar családok békét, biztonságot és boldogságot várnak 2025-ben, mondta Hankó Balázs, kultúráért és innovációért felelős miniszter a fővárosi nagycirkuszban. A miniszter a magyar család szervezetek részére szervezett Karácsonyi Csodasó című jótékonysági előadáson mondott köszöntő beszédet. Az eseményen részt vett Kardosné Gyurkó Katalin, generációk közötti együttműködés segítéséért felelős miniszteri biztos is. Hankó Balázs kiemelte, különösképpen kívánjuk és kérjük a békét mindazon családoknak, akik Kárpátaljáról érkeztek az előadásra. A biztonság fontosságáról elmondta, az idei évben is tovább nő a családok anyagi biztonságát jelentő forrás, amely 2025-ben 3754 milliárdot jelent. Január 1-én indult a vidéki otthonfelújítási program, hívta fel a figyelmet a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára. Zsigó Róbert emlékeztetett, sikeres volt a 2021-es otthonfelújítási program, 370 ezer család használta fel az állami támogatást otthon a felújítására. A 370 ezer család otthona 770 milliárd forintból újult meg 2021-ben és 2022-ben, mondta az államtitkár. Közölte, a korábbi otthonfelújítási program tapasztalatait beépítő január 1-én indult vidéki otthonfelújítási program az 5000-nél kevesebb lakosú településeken élő családokat segíti otthonuk korszerűsítésében. A támogatás a települések 91%-án 2887 kis településen vehető igénybe. Zsigó Róbert hangsúlyozta, számlákkal kell igazolni a felújítást, ezeknek a költségeknek maximum a felét, legfeljebb 3 millió forintot lehet támogatásként visszaigényelni. Sport. Dancsházi Nagy Tamás, az olimpiai bajnok magyar férfi párbajtőr válogatott vezetőedzője szerint a következő időszak legfőbb célja a kijutás a 2028-as Los Angeles-i játékokra, ott pedig a címvédés, emellett pedig a csapat világbajnoki cím megszerzése. A szakember egy interjúban felidézte a párizsi aranyérem történetét, kiemelve, hogy 52 évvel korábban nyert legutóbb olimpiát magyar férfi párbajtőr válogatott. Végül az időjárásról. Nyugat felől fátyol felhőzet vonul fel, ami akár szűrheti is a napfényét. Számottevő csapadék nem lesz, de a ködös tájakon ónos szitálás, hószálingózás, továbbá egy-egy helyen hózápor nem zárható ki. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 3 és 4 fok körül várható, de elsősorban a tartósabban ködös tájakon fagypont körüli értékeket is mérhetünk. Késő estére mínusz 8 és 0 fok közé hűl le a levegő. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Kell egy ház, lenn az óceán partján, majd ha végleg visszavonultam. A parton a békét, nézz szét egy fénykép, majd huppanj le hozzám. Terüljük el, elmondjunk csillagot, aztán érjük el. Kell egy ház, lent az óceán partján, majd ha végleg visszavonultam. Kell egy ház, lent az óceán partján, majd ha végleg visszavonultam. Együtt nyugszom le a nappal, ott a parton a harcom is véget ér, amit mindig vívtam magammal. Kell egy ház, ami bennünk épül, üresen, hamis kincs nélkül. Ha kész lesz, majd költöd be hozzám. Kell egy ház, lent az óceán partján, majd ha végleg visszavonultam.
Krónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok. Ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt, a Szent István Rádióban. A mai adásban az Eszterházy Podcast, Trefort Ágoston díj, valamint Út a tudatos internet felhasználóvá válás felé című epizódjaiban a Trefort Ágoston díjas Varga Csillával és Bene Viktóriával, az Egyetem Mozgóképművészeti és Kommunikációs Intézetének egyetemi tanársegédjével beszélgettünk. Mindezelőtt viszont érkezzenek is az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei, maradjanak velünk!
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Pályatervezési tanácsadás, felvételi tájékoztató, nyílt óra és szakismertető várta azokat, akik részt vettek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem decemberi nyílt napján. Az intézmény programja rekordszámú fiatalt vonzott a 250 éves líceum épületébe, ahol a leendő hallgatókat dr. Pajtokné dr. Tarillónak köszöntötte. A rektor kiemelte, az EGRI intézményben 1774 óta zajlik magas szintű oktatás, ezt ünnepelte az egyetem közössége november 4-én egy nagyszabású rendezvénnyel. Dr. Pajtokné dr. Tarillóna beszédében hangsúlyozta a pedagógus képzés fontosságát, a komplex alapprogram által elért sikereket, a külföldi egyetemekkel való együttműködéseket, valamint az új típusú tanárképzés részleteiről is tartott beszámolót a jelenlévőknek. A rektor mindemellett a hallgatói támogatói rendszer nyújtotta lehetőségekről is tájékoztatta az érdeklődőket, amely a kapcsolattartásban és az ügyintézésben is egyaránt az EKE diákjainak segítségére lesz a mindennapokban. Összegzésképpen úgy fogalmazott, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nem csak a hallgatók második otthonaként szolgálhat, hanem itt végezhetnek szilárd alapú tudással, és lelki töblettel vághatnak neki a nagybetűs életnek, a diploma megszerzését követően. Intézményünk oktatói ugyanis azon vannak, hogy bizonyos szakmai alapok mellett emberi értékeket is átadjanak számunkra. Ilyen a tisztesség, a becsület és a szeretet. Ezt követően Bukta Péter, az Oktatási Hivatal tájékoztatási osztályának vezetője beszélt a fiataloknak a felvételi eljárás menetéről, a fontosabb határidőkről, valamint a pontszámítás aktualitásairól is. Az általános tájékoztatókat követően az érdeklődők a Líceum különböző termeiben ismerhették meg alaposabban az intézmény által kínált képzéseket, majd nyílt órákon vehettek részt a Leányka úti kampuszon, és megismerhették a kollégiumi szolgáltatásokat is. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi kampusza is megnyitotta kapuit leendő hallgatói előtt, ahol nagy érdeklődés mellett mutatták be bővülő képzési kínálatukat. A Jászberényi kampusz nyílt napján dr. Varró Bernadett, a gyermeknevelési és gyógypedagógiai tanszék főiskolai tanára köszöntötte a résztvevőket, valamint adott tájékoztatást a 2025-26-os tanévben induló képzésekről. Beszédében kiemelte, az óvoda pedagógus és a tanítóképzés mellett népszerű a csecsemő és kisgyermeknevelő, a gyógypedagógia, a közösségszervező és a szociálpedagógia EMA szak is. Hozzátette, felsőoktatási intézményben újdonságként gépészmérnök alapképzés is megjelenik az Óbudai Egyetemmel való közös együttműködés eredményeként. Dr. Pinke Péter, az Óbudai Egyetem Gépészeti és Technológiai Intézetének igazgatója, a nap folyamán bemutatta a gépészmérnök hallgatók tanulmányi programját és elhelyezkedési lehetőségét, míg Majorné Csikós Márta, oktatási csoportvezető, pedig részletes tájékoztatót tartott a felvételi eljárásról és a követelményekről. A nap további részében az érdeklődők workshopokon vehettek részt, kérdezhettek az eszterházis hallgatóktól, valamint kipróbálhattak új oktatási eszközöket is. Az Egyetem Jászberényi kampusza január 22-én ismételten nyílt napra várja az érdeklődőket. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem erősíti kapcsolatait Argentínával. Az egyetem delegációja Buenos Airesbe látogatott, ahol több helyi egyetemmel és kutatóintézettel kötöttek együttműködési megállapodásokat. A látogatás célja a közös kutatási projektek, hallgatói és oktatói csereprogramok előmozdítása, valamint a kulturális kapcsolatok elősegítése volt. Az együttműködések révén az egyetem hallgatói és oktatói lehetőséget kaptak arra, hogy részt vegyenek nemzetközi kutatásokon és programokban. Emellett a látogatás során a delegáció tagjai megismerkedhettek az argentin oktatási rendszer sajátosságaival és innovációival. Az egyetem vezetése bízik abban, hogy ezek az együttműködések hosszú távon is gyümölcsözőek lesznek, és hozzájárulnak az egyetem nemzetközi hírnevének növeléséhez. A látogatás során a delegáció tagjai kulturális programokon is részt vettek, amelyek tovább erősítették a két ország közötti kapcsolatokat. Az egyetem célja, hogy a jövőben még több hasonló együttműködést alakítson ki más országokkal is. Az argentin partnerekkel kötött megállapodások révén az egyetem hallgatói és oktatói új lehetőségeket kapnak szakmai fejlődésre és a nemzetközi tapasztalatok megszerzésére.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Beszélgető vendégem Varga Csilla, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tanulmányi és oktatás szervezési osztályának vezetője, akivel annak apropóján beszélgetek, hogy a Magyar Felsőoktatás Napja alkalmából munkáját elismerte a Kulturális és Innovációs Minisztérium Trefort Ágoston díjjal. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm szépen a meghívást, és szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
Sok szeretettel gratulálok a kitüntetéshez.
Nagyon szépen köszönöm.
Az első kérdésem az lenne, hogy milyen érzés volt átvenni az elismerést, hogyan élted meg a pillanatot, beszéljünk erről egy kicsit.
Hát nagyon megtisztelő volt az, hogy megkaphattam ezt a díjat. Ez egy egyetemi kezdeményezés volt, tehát az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem vezetésének is köszönhetem azért ezt a díjat, hiszen ők voltak azok, akik a munkásságom alapján felterjesztettek erre a díjra, és nagyon meglepődtem, amikor megkaptam az e-mail üzenetet a minisztériumtól, hogy augusztus 30-án szeretettel várnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanévnyitó díszünnepségére, ahol átvehetem a Trefort Ágoston díjamat.
Ugye 2002. augusztusától dolgozol az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, illetve jogelőd intézményében. Hogyan indultak a kezdeti évek? Hogyan tudsz visszaemlékezni erre?
Én egy kicsit visszábugranék, mert hogy már előtte kialakult az én kötődésem az akkori Eszterházy Károly tanárképző főiskolához, mert 1996-ban én itt kezdtem meg a tanulmányaimat, akkor egy szakos művelődés szervező szakon, levelező tagozaton, ahol egy évet töltöttem el, majd úgy gondoltam, hogy nem szeretném semmiféleképpen kihagyni a főiskolai éveket és az ehhez kapcsolódó élményeket, úgyhogy a következő évtől, már 1997-től nappali tagozaton folytattam a tanulmányaimat, kommunikáció művelődés szervező szakon, és egy évig magyar szakos is voltam, majd ezt követően azért volt egy kis kiugrás, miután befejeztem a főiskolán a tanulmányaimat, akkor két évig dolgoztam Eger megyei jogú város önkormányzatánál ifjúsági referensként, tehát már akkor is kötődtem nagyon ahhoz, hogy fiatalokkal szeretek foglalkozni, meg fontos az, hogy tanácsot tudjak adni, tehát hogy azt a tudást, ami bennem van, azt meg tudjam osztani, és 2002. augusztusában volt egy ilyen lehetőség, hogy üresedés volt a tanulmányi osztályon, az akkori tanulmányi osztályon, és mivel hogy én hallgatói éveim alatt a hallgatói önkormányzatban tevékenykedtem tanulmányisként már akkor is, ezért úgy gondoltam, hogy hozzám közel álló feladat lehet ez, hogyha megpályázom a tanulmányi osztályon meghirdetett állást. Akkor én tanulmányi előadóként dolgoztam, és szép lassan léptem elő a ranglétán, először csoportvezető voltam, aztán voltam igazgatóhelyettes, tehát már nagyon sokfajta pozíciót betöltöttem szinte ugyanabba a székbe, de szép lassan a ranglétrán lépkedtem előre, és hát már egy jó ideje osztályvezetőként dolgoztam a tanulmányi és oktatás szervezési osztályon.
Most milyen feladatok hárulnak rád, milyen dolgokkal foglalkozol?
Hát elsősorban, tehát mivel hogy az osztály vezetése a feladatom, tehát hogy minden a tanulmányi osztályhoz kapcsolódó feladat, a kollégák munkájának segítése, koordinálása, hiszen ez egy vezetői feladat, de ezen kívül az én munkámban nagyon nagy hangsúlyt kap az oktatás szervezés. Tehát az oktatás szervezési feladatok, amik itt az egyetemen vannak, kezdve attól, hogy megalkotjuk a tanévnek az oktatási naptárát, ami meghatározzuk az időszakokat, aztán különböző kimutatások készítése, ezen kívül, tehát például az oktatói óraterhelések vizsgálata, szabályzatmódosítása, javaslattétel, tehát hogy nagyon-nagyon szerteágazó, és természetesen a hallgatók segítése is, és a hallgatók tájékoztatása, hiszen ez a legeslegfontosabb feladatunk, azon kívül, hogy a tanulmányi adminisztrációt el kell végeznünk, hogy igen, lezárjuk a fél évet, stb., de a hallgatókat tájékoztatni kell minden soron követ kező feladatról, és jogszabályi vagy szabályzati változásokról is. Tehát, hogy elsősorban ez a terület az, ami az én feladatköröm.
Mindenképpen meg kell említenünk azt, hogy a magyar felsőoktatásban az elsők között önálló szervezetként működő elemző iroda jött létre, ugye a segítségeddel, ahol az intézmény menedzsmentjének döntéseit segítő kimutatások és eredmények készülnek.
Hát ez egy x évvel visszanyúló történet. Az akkori egyetemi vezetés kért meg arra, hogy gondolkodjunk, hogy hogyan tudjuk fejleszteni a főiskolán, milyen dolgok lennének hasznosak akár a vezetőink számára, és akkor volt egy ilyen álom, hogy csináljunk egy elemzőirodát, hiszen rengeteg adat áll a rendelkezésünkre, amit nem hasznosítunk. És ezekből különböző tendenciákat lehet kimutatni, hogy merre felé megy a lemorzsolódás, milyen hatásai vannak például, aztán ezen kívül különböző a diplomás pályakövetési vizsgálattól kezdve, tehát egy rengeteg olyan terület van, amit vizsgálni tudunk, és akkor mertünk egy olyat álmodni, hogy lehet, hogy kellene egy külön szervezeti egységet csinálni. Sajnos dolgozni benne nem nagyon tudtam, hiszen az életem, vagyis a munkásságom nagy részét azért elviszi a tanulmány és oktatás szervezési feladatok, de még mindig szívügyem, tehát hogy én nagyon szeretek ilyeneket csinálni. Van egy ilyen szakmám is mellesleg, tehát a főiskola után, később a Miskolci Egyetemen szociológia szakon folytattam tanulmányokat, tehát nem áll tőlem messze az ilyen jellegű adat elemzési feladatok, és nagyon-nagyon szeretem. Szeretek kutakodni és feltárni azokat, hogy mivel függhet össze, ennek mi lehet az oka.
Manapság kinek a munkáját segítik akkor ezek a kimutatások, elemzések?
Az egyetemi vezetés, tehát én úgy gondolom, hogy elsősorban a rektori tanács és az egyetemi tanács munkáját tudja segíteni, hiszen stratégiai döntéseknek lehet az alapja az, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen tendenciákat látunk az adatokban.
Szerintem ez egy nagyon fontos dolog. Milyen a munkatársi összhang, és kivel vagy közvetlen kapcsolatban?
Természetesen a saját kollégáimmal, és akkor itt hagy ragadjam meg az alkalmat, hogy megköszönjem nekik a mindennapi munkájukat, amit tesznek ők is a hallgatókért. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó csapat van most a tanulmányi és oktatás szervezési osztályon. Fiatalos, lendületes, mindenkinek az elsődleges célja az, hogy tényleg a hallgatókat szolgáljuk, és amiben tudunk, csak segítsünk nekik, hogy sikeresen eljuthassanak a diplomaszerzéshez, úgyhogy nekik itt szeretném megköszönni, és akivel nagyon-nagyon sok kapcsolatom van, és szoros kapcsolatom van, az természetesen a közvetlen felettesem, Kaluné Szűcs Erzsébet, az oktatási főigazgató, akinek neki is nagyon sok mindent köszönhetek, hogy én idáig eljutottam, és segítette mindig is a munkámat, és mai napig nagyon jó kapcsolatban vagyunk. Emellett azért nekem szerves része a feladataimnak a dékáni hivatalokkal való kapcsolattartás is, hiszen ők is egy meghatározó egységei, a tanszékekkel való kapcsolat is, és természetesen az egyetem vezetésével is kapcsolatot ápolunk, tehát a gazdasági főigazgatóságtól az oktatási rektor helyettes, aki szintén a mi területünket igazgatja, tehát hogy velük nagyon szoros kapcsolatban vagyok, és dolgozunk együtt.
A Neptun tanulmányi rendszer fejlesztésében is közre működtél, észrevételeiddel, javaslataiddal tudsz erről is mondani néhány gondolatot?
Én egy időben érkeztem a Neptun rendszerrel pont. Mm. Tehát akkor, amikor a főiskolán bevezetésre került a Neptun rendszer, az 2002 volt. Előtte már volt az intézménynek egy saját fejlesztésű elektronikus tanulmányi rendszere, majd elindultunk, hogy akkor 2002-ben a Neptun rendszerrel. És abban az időben, hát ez egy kezdetleges tanulmányi rendszer volt azért még, és nagyon sok minden olyan dolgot javasoltunk a fejlesztő cégnek, mert hogy ez nem általunk fejlesztett program, hanem egy egységes tanulmányi rendszer, amit az országban nagyon sok felsőoktatási intézmény használ, hogy olyan típusú, hogy mi az, ami segíteni a tanulmányi ügyintézők munkáját, mi az, ami segíti a hallgatók tájékozódását, tehát ilyen jellegű fejlesztési javaslatok voltak, és akkor itt említeném meg azt a részt is, ami szintén a mi kezdeményezésünk volt, mert hogy van nekünk egy Vekker rendszerünk, amiről már szerintem volt podcast korábban, ami egy hallgatói tájékoztató rendszernek hívnám talán, és az, hogy ez a Neptun rendszerrel össze van kötve, és már a Neptun rendszerbe tároljuk az oktatói és hallgatói mentori adatokat, az például a mi kezdeményezésünkre csinálta meg a Neptunos fejlesztő cég.
A Neptunra visszatérve azt szeretném még kérdezni, hogy milyen szinten áll most a Neptun, és hogy talán mi az, ami még lehetne egy kicsit csiszolni, fejleszteni? Van esetleg valamilyen momentum?
Hát van, számtalan dolog van, ami még fejlesztésre vár, és igyekszünk és dolgozunk rajta folyamatosan. A közeljövőben várható az, hogy a hallgatói web meg fog újulni, és ez a fejlesztő cég fejlesztette. Ezt valószínűleg novemberben fogunk indulni mi is az új hallgatói webbel, de ezen felül számtalan olyan dolog van, ami segíteni a mi munkánkat is még. Különböző kimutatások készítésével, statisztikák készítésével, úgyhogy van nagyon sok minden, amit tud is a rendszer, csak hát nekünk is időt kellene fordítani arra, hogy kihasználjuk ezeket az adottságokat, amivel rendelkezik, de hát a mindennapi élet azért nagyon sok mindent elvisz. Igen. Folyamatos jogszabályi változások mellett a fejlesztésekre sajnos egy kicsit kevesebb idő jut, hogy fejlődjünk.
Hogyha globálisan nézzük a munkád pályáját, akkor milyen kihívásokkal találkoztál? Miket tudsz felemlíteni?
Hát az egyik kihívás szerintem, tehát nem volt két egyforma tanévem, én azt tudom mondani, hogy tanév kezdésünk se. Tehát, hogy minden év más és más. Azt hinné az ember, hogy hát beiratkoznak a hallgatók, elkezdődik a tanítás, és ez évről évre mindig ugyanaz a monoton munka, de nem. Mert hogy a jogszabályok változása miatt is folyamatos változásban vagyunk, és hát ha jól számolom, én legalább már 4 fajta tanárképzésben dolgoztam, vagy működtem közre, annak a mintatanterveinek a megalkotásában segíteni a szakmai egységnek a munkáját, ezeknek leszervezni, hogy akkor mit hogy csináljunk meg, hogy lesz áttekinthetőbb, hogy lesz egyszerűbb a munkájuk a szaktanszékeknek is, stb. Tehát folyamatos kihívásban vagyunk, és én azt hiszem, hogy ez az, ami engem például motivál ebbe. Tehát, hogy nem tudom megunni, hiszen folyamatos változásban vagyunk, és még számtalan tervem van, amit szeretnék megvalósítani, amennyiben lehetőség lesz, és az időnk engedi tényleg, mert ötletek vannak, csak hát ki kell vitelezni majd.
És gondolom, így a kollégákkal összhangban megy a tervezés, szervezés.
Így van, így van. Nagyon nagy álmom az, hogy a beiratkozást egy kicsit játékosabb formába csináljuk meg a hallgatóknak, mert úgy gondolom, hogy azok az előadások, amiket monoton megtartunk nekik, információs, tanévkezdéssel kapcsolatos tájékoztatók, igazán nem hatékonyak. És nagyon szeretném, és elindultunk ebbe az idei tanévbe, hogy rövid kis videókat készítettünk a hallgatóknak, amit bármikor meg tud nézni, bármikor visszatekinthető, hogy mi hangzott el benne, és szeretnék ehhez egy ilyen játékot is fűzni, ahol egy valamilyen kérdőívvel mérni azt, hogy mennyire vették, tehát ilyen kicsit kihívásokat teljesítsenek, hogy hát, ha egy kicsit motiváltabbak lennének a hallgatóink is, hogy igen, megnézzék ezeket a videókat, mert hát értük, ezt csináljuk, őket szeretnénk minden jobban és minél teljesebb körűen tájékoztatni.
Lícó Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Mielőtt rátérnénk az előadásaidra, először is tisztázzuk azt, hogy mi is az, hogy digitális önvédelem, mit jelent ez pontosan?
A digitális önvédelem lényegében azt jelenti, ugye, hogyha a cybertérbe kilépünk, akkor különböző kihívásokkal, veszélyekkel találkozunk, és a digitális önvédelem kifejezés pedig arra utal, hogy lényegében vértezzük fel magunkat, és adott esetben a diákjainkat, vagy a hallgatóinkat olyan skillekkel, amelyel hatékonyan meg tudják védeni magukat, például cyberzaklatás esetén, vagy akár hogyha arról van szó, hogy milyen módon és hogyan lehet ugye megosztani magukról bizonyos képeket, és ezeknek a megosztásoknak ugye milyen veszélyei vannak.
Miért tartott fontosnak, hogy erről minél több hallgató, illetve szülő és pedagógus halljon?
Lényegében röviden, tömören azért, mert mindenkit érint, ha más nem, mindenkinek van unokatestvére, gyereke, családtagja, akire vigyáznia kell ilyen módon is, illetve nem árt, hogyha saját magunk is tisztában vagyunk azzal, hogy miket kell ilyen esetekben tenni. Például, hogyha bele gondolunk, cyberzaklatás akarva, akaratlan, bárkivel megtörténhet. Ugye van egy olyan kérdés, amit gyakran feltesznek, hogy a cybertér valós térnek tekinthető el. Ugye ezzel foglalkozott többek között Mary Eichen, és a kutatók azt mondják, illetve a Józan is azt mondja, hogy lényegében a cybertér egy valós tér, ugyanis, hogyha belépünk magába abba a térbe, akkor amit ott teszünk, az hatással van a másik félre is, illetve magunkra is. És igazából ezt így szoktam mondani, hogy egy ilyen online gátlásvesztés is megjelenik, ugye például Csepeli György alapján, ami azt akarja, hogy olyanokat is elmondunk a cybertérben, amelyeket egyébként nem tennénk. De egyébként volt egy kutatás is, amit a COVID idején készített a Hintaróvon Gyermekjogi Alapítvány, és akkor ott is lényegében arra jutottak, hogy a gyerekek több mindent osztanak meg magukról a cybertérben, mint amit ugye offline tennének. Lényegében ezért kell minél tudatosabbnak lennünk ilyen tekintetben. Lényegében ugye a kutatás mellett kiszoktam járni terepre is fiatalokhoz, és ott általában nagyon fontos mindig, mielőtt elmegyek, hogy akkor összeszedjük, hogy akkor ki az, akikhez tudnak fordulni, például iskolán belül. Akkor ugye összeszedjük, hogy vannak az iskolai szociális munkások, pedagógusok. Ott mindig egy ilyen kérdés, hogy van esetleg olyan tanítónéni, tanárnéni, akivel szeretsz beszélgetni, és akihez tudnál ugye fordulni, vagy például beszélünk az iskola pszichológusról. Egyházi iskoláknál például a lelkész szokták mondani, hogy olyan kontaktot alakít ki általában a fiatalokkal, hogy hozzájuk is mernek fordulni. Illetve ami nagyon fontos, ugye, hogy a szüleinek is próbálják elmondani, de egyébként itt meg az az egyik legfontosabb, hogy az őszinte beszélgetés az meglegyen ugye maga a tanár és a gyerek között, illetve maga a szülő és a gyerek között is.
Szerinted miért lehet az, hogy még 2024-ben sem tanultuk meg a megfelelő internet használatot, és még mindig ennyi probléma van vele?
Igazából szerintem maga a tanulás kapcsán mindig egy ilyen lifelong learningről beszélhetünk, mindig jönnek be új dolgok, amivel ugye fel kell zárkóznunk. Egyrészt másrészt szükség van egy szemléletváltásra, harmadrészt fontos lenne, hogy a szülők is tisztában legyenek ezekkel a dolgokkal, ugye van a digitális szülőség kifejezés is, hogy ne csak offline, hanem a cybertérben is legyünk jó szülők, szóval maga az, hogy a szülők is megfelelő tudással rendelkezzenek, amit át kelljen adni ugye a gyerekek számára. Ugye van egy másik kategória, hogy magában a pedagógus képzésen, szociális szakemberek képzésében is be kellene vinni magát ezt az anyagot, hogy akkor ők is hatékonyan fel tudjanak lépni ebben az esetben. Szóval szerintem itt egy rendszer szintű változásról kéne beszélni, meg egy szemléletváltásról. Tényleg szerintem, ami nagyon fontos, hogy magában, tehát a pedagógus képzésben, szociális szakemberek képzésében, illetve pszichológus képzésben ennek alapnak kellene lennie, vagy például amikor edzők képzéséről beszélünk. Szóval, hogy nekem hirtelen ezek jutnak eszembe igazából.
Köszönöm szépen, hogy itt volt ma velem, és remélem, hogy a hallgatók ezután tudatosabb internetfelhasználóvá válnak.
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban. Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját, és szeretettel köszöntöm itt a Rádió EGRI stúdiójában Antal Kata testnevelő tanát, az Anka Varázsműhely megálmodóját.
Én is üdvözlök minden kedves hallgatót, köszönöm a meghívást!
Nagyon sokféle kreatív tevékenységed volt, amik ráadásul egymástól egészen távoli területe a kreativitásnak. Hogy kötöttél ki végül a manóházaknál, a gyurmánál?
Ez valóban egy hosszú út volt, amíg idáig eljutottam, mert ugye nekem igazából a sport az életem, és azon belül is a tánc volt a legmeghatározóbb, és nagyon-nagyon sokáig, legalább 20 évig most már büszkén mondhatom, hogy a tánc volt a kreatív oldalam, a koreográfia készítés, a versenyeken való részvétel és minden ilyesmi. Aztán jött egy fordulat az életembe, anyuka lettem, és így a délutánokat már nem áldoztam föl ennek, illetve hát otthon maradtam a gyerkőccel, viszont a kreatív oldalam az ki akart belőlem szakadni, de otthon nyilván már nem tudtam ezt koreográfiákba ölteni, úgyhogy elkezdtem más irányba nézelődni, és nagyon sok mindent kipróbáltam, de valahogy a díszdobozok és a gyurma világa, a manóházak, tündérházak készítése az, ami a szenvedélyemmé vált. Így álmodtam meg végül az Anka Varázsműhelyet is, aminek a keretein belül ezeket készítem, és próbálom népszerűsíteni.
az elején mondtam, hogy egészen más területe a kreativitásnak a kettő, ugye ez egyik mozgás. Sajnos ezeket nem is nevezik alkotóművészetnek, mert ugye egy egészen más terület, amíg a másik, az viszont abszolút alkotás, hiszen a végén ott van az eredmény a kezedben.
Én se tudom, hogy ez hogy történt. Valahogy a kezembe akadt, láttam egy videót, és valahogy úgy megtetszett. Igen, csak kreatív embernek gondolom magam, ezt büszkén vállalom is ezt a véleményemet, mert azért a koreográfiákkal is nagyon sok sikert elértünk nemzetközi szinten is, úgyhogy ezekre mindenképpen büszke vagyok. Valahogy ez a valóságtól való elszakadás, ez a mesevilág, a tündérek, hogy én úgy gondolom, hogy ebben nem baj, ha hisz az ember felnőtt korban is. Főleg így, hogy ott volt már a kisfiam, neki is nyilván kedveskedni akartam ezekkel, és neki mindegyik tetszik. Mindig azt kérdezi, hogy anya, nekem mikor csinálsz, de igazából valamilyen szinten mindegyik egy kicsit az övé is. És szeretem, egyszerűen bele tudok mélyedni ebbe a világba. Olyan fantáziavilágot tudunk megalkotni, amit lehet, hogy csak a gyerekek látnak maguk előtt még kicsi korukban, amíg nem tudják, hogy milyen is a való élet, és nincsenek kötöttségeik. És valahogy ezt jó érzés visszahozni egy kicsit a felnőtteknek is, és jó érzés, amikor ránéznek, és óriásit mosolyognak, és rácsodálkoznak, hogy úristen, de szép, de jó, és hogy hazaviszik, beletesznek egy kis izzót, mert ezekbe bele lehet a nagyobbakba, és gyönyörű szép világítást ad nekik estére. Valahogy úgy jó az embernek ránézni is.
Pihenteti, megnyugtatja, elviszi a gondoktól.
Igen. Kikapcsol.
Most is hoztál be ide a stúdióba is többfélét, hiszen több méretbe, azt nem is fogom mondani, hogy hányféle színbe, formába készülnek, hiszen itt csak a képzelet szab határt.
Ez így van. Mondhatnám, hogy apraja falva megtalálható az otthonomba, egészen addig, amíg nem megyek el egy vásárba, ahol sikeresen megtalálja mindegyik a gazdáját. Vannak kulcstartók, amiket készítek, ezek süthető gyurmából készülnek. Elég strapabíróak, már egy ideje, fél éve tesztelem őket, törni még nem törtek. Aztán készítek mini manóházakat, ezeket kupakra, műanyag kupak, hát végül is újra hasznosítom, és arra építem rá őket. Ha valaki nagyon akarja, megpróbálhatja még vissza is tekerni, mert sikerülni fog neki. Aztán vannak a kicsi, vagy hát közepes méretű házikók, amik már üvegbelsővel rendelkeznek, és ezeknek úgy van kialakítva, hogy a tetejét le lehet tekerni, és ezekhez már szoktam adni kis ledizzót, és akkor meg lehet csodálni a fényüket. Aztán vannak a e fölött ilyen nagyobb befőttes üvegméretek, abba is ugyanúgy, de abba már esetleg kínáló cukorkát, ha valaki azt akar, vagy leveszi a tetejét, ceruzatartónak használja, vagy vázának, vagy bármi ilyesminek. És hát vannak az egyedi elképzelések is, amikor már több üvegbelsős, óriási kastélyok, vagy ikergombaházak, vagy ilyesmi. Tehát igazából tényleg csak a képzelet szabhat határt neki, hogy mégis mit készít az ember. Nagyon szeretem, mert rengeteget csináltam már, és még egyszer sem csináltam két ugyanolyat. Úgyhogy ezek valóban olyan egyediek, hogyha valaki vesz egy eredeti ankát, a tuti, hogy a világban még egy olyan nincs. És nem is lesz, mert nem tudok két egyformát készíteni. Ugye kézzel készült dolgok, valamiben biztos, hogy más.
De pont ez a szépsége, hogy a képzelet szab határt, és gyakorlatilag ezerfélét készíthetsz mindegyikből.
Így van. Bármit meg lehet valósítani, és ezt szeretem benne a legjobban, hogy nincsenek határok. Ez egy nagyon jó érzés, hogy nem vagyok beszorítva keretek közé, hanem tényleg bármit, amit én elképzelek, vagy esetleg nyilván a megrendelő elképzel, nem kell azt mondanom neki, hogy nem, mert nincs olyan, hogy nem.
Igen, mert ugye, mint minden alkotóművészetnél, az az anyag, amivel dolgozol, csak az határoz meg. Tehát tudod annak az előnyeit, tudod, hogy mire vagy képes belőle, és utána tied az egész.
Végül is igen. És maga az a folyamat is nagyon hosszú volt egyébként, hogy megtaláljam a megfelelő anyagot, amivel készítem, mert ez nem sima gyurma nyilván. Nagyon sokan meg szokták kérdezni a vásárokba is, és mindig elmondom, hogy ez egy speciális anyag, de amikor legyurmázzák, akkor egy kicsit úgy az rosszul esik, mert nem egy bolti gyurmáról van szó. másfél évig kísérleteztem én otthon a konyhába, hogy egy olyan anyagot tudjak létrehozni, amiből ezeket repedésmentesen, légszáradással meg lehet alkotni, és végül is én otthon kutyulom ezekhez a házakhoz az alapanyagot. Használtam, használok boltit is, de mint minden másnál, itt is azért a minőségnek ára van. És nem mindegy, hogy milyen gyurma. Tehát nem tudunk bemenni egy hipermarketbe és megvásárolni azt a gyurmát, ami ehhez jó. Úgyhogy nehéz volt megtalálni is, meg kikísérletezni is, és igazából én is többféle anyagot használok. Ugye ezek süthető gyurmából vannak. Ezek most pont egyébként modellező gyurmából készültek. Ezt én is internetről rendeltem. Egy nagyon jó minőségű anyag. A saját anyagból készültekből most nem hoztam ide, de egyébként fogásra, ránézésre nincs különbség közöttük. Nekem, ahogy dolgozok vele, nyilván akkor érzem a különbséget.
Hogy miért érezted úgy, hogy ha bár most mondtad, hogy azért ezekkel is tudsz dolgozni, de mégse voltál ezzel elégedett. Ez amúgy nekem nagyon tetszik, mert ezért ez mégis az, hogy még egy plusz fejlődés, mégis a legjobbat akarom, tehát.
Persze, hát nyilván az a cél, hogy én is, amit csinálok, abban mindig tovább-tovább tudjak fejlődni, meg nyilván megkönnyíteni a saját dolgomat is, hogy ne azzal küzdjek, hogy egy anyag nem úgy viselkedik, ahogy én akarom, és meg tudjam csinálni belőle azt, amit én akarom, hogy úgy formálódjon, hanem nyilván, hogy minél könnyebb legyen dolgozni vele, ezért rengeteg sok-sokféle anyagot, gyurmát kipróbáltam, modellgipszet, modellező agyagot, modellgyurmát, ezekben is vannak szoftok, amik lágyabbak, vannak a keményebbek, nem mindegy, milyen márkát próbálok ki, tehát ez nagyon-nagyon hosszas kísérletezés volt, és nem egy manóház kötött ki a kukába, vagy száradás után vált le az üvegről. Az mondjuk egy érdekes tapasztalás volt, mert az egyik legmárkásabb anyagot próbáltam ki, ami nem is olcsó volt, és másra, például a dobozokhoz, a struktúrákhoz, meg a dombord alkotásokhoz tökéletes volt. Viszont az üvegre, gyurmaházhoz abszolút alkalmatlan. Tehát, hogy nem mindegy, hogy mit használok és mire. Hideg porcelánt szoktam még keverni, azzal viszont annyi a problémám, hogy száradás közben szintén levegőre szárad, ez egy nagyon-nagyon gyönyörű, szép, sima, olyan, mint a selyem, mikor megfogja az ember, ahogy dolgozik is vele, meg a száradás után is egy ilyen nagyon-nagyon szép porcelán gyurma, úgyhogy igazából nagyon szép fehér, amikor megszárad, és nagyon-nagyon kemény. Annyi a probléma vele, hogy száradás közben veszít a méretéből. És akkor itt ez már megint egy olyan dolog, amit nyilván, ha valamire alkotom a dolgokat, akkor ez repedéssel jár. Mert ha veszít a méretéből, azt valahol kompenzálnia kell. Tehát ezeket is a dobozoknál tudom inkább használni, vagy önálló alkotásokra. Például a kulcstartómon most ebből készült, ebből a hideg porcelánból a házikó, a manóház, ezt most tesztelem. Elvileg törhetetlen száradás után, gyakorlatilag is eddig, de most igazából a szétesést, stb. Azt próbálom tesztelni, hogy ne csak mindig süthető gyurmából, hanem ebből, mert ha a felületét megnézzük, teljesen más. Teljesen más, és anyagába színezhető, ami nagyon fontos. Ilyenkor egy kis akrilfesték összegyúrni homogénné, és akkor már is lehet dolgozni vele.
Igen, mert nem mindegy, hogy megcsinálod az anyagában színezetből, vagy pedig száradás után még úgy festeni kell.
A nagyobbik házakat azt nyilván az hófehérre száradnak, és utána én festem őket. Bár most legutóbb kérdezték, hogy lehet-e úgy rendelni, hogy nem festem ki. Meglepődtem. Nem volt még ilyen kérésem, de persze. Hát bármit.
Akkor ők is kreatívak voltak ezek szerint, mert szerették volna kipróbálni magukat.
Igen, és egyébként adtak is vele ötletet, mert akár lehetne ilyen csináld magad csomagot is készítene, ami még eddig nem jutott eszembe, de teljesen jó ötlet volt, hogy akár ezen próbálja ki valaki a kreativitását.
Igen, és ez tényleg jó ötlet, mert szoktak lenni ilyen egységcsomagok, akár ugye az én területem a gyöngyékszer, abból igen. is, de ugyanígy szokott lenni makraméból mindenből, és ilyenből még én se láttam, tehát ez teljesen jó ötlet, hogy akár festést azt így meg tudják csinálni igen. otthon, amilyenre ők szeretnék. Van-e kedvenced, mert ugye a nagyon piciktől a nagyon nagyokig készítesz mindenfélét. Van-e kedvenced, amivel különösen szeretsz foglalkozni?
Nem mondhatnám. hogy van kiemelt kedvencem, akár méretbe, vagy bármi másba, és mindegyiknek megvan a maga varázsa, hogy készítem el. Kicsit másabbak a folyamatok. Minél kisebb, annál nehezebb, mert nyilván ott kisebbek a minták, de már most ez se okoz nehézséget. Ugye erre nem tudsz akkora nagy díszítéseket rakni, mint mondjuk egy közepes méretű vagy egy nagy méretű házra, ami úgy igényli is, hogy ne legyen csak úgy csupaszon, hogy az ablakokat kivágom, meg az ajtót megcsinálom, hanem úgy általában így ránézek, sose tudom előre, hogy milyen lesz egy ház. Tehát úgy valahogy a munka közben jön meg az ihlet, hogy ide is kéne még valami, oda is. Most otthon szárad éppen egy közepes méretű, meg egy kisebb üveges, mind a kettőt egy kicsit ilyen ősziesebb verzióra vettem, tehát tettem rá virágokat, leveleket, avart készítettem rá, úgy a mohák, és akkor az ott gyökerek, azok ablakkeretek gyakorlatilag. Tehát, hogy bárhogy lehet díszíteni, csak hogy ránéz az ember, és valahogy megszólít az alkotás, hogy még szeretnék ide, oda, amoda, és őket már nagyon szeretném kifesteni, úgyhogy várom, hogy megszáradjanak.
Van ilyen egyébként, amikor annyira benne vagy mondjuk egy alkotásban, hogy így már türelmetlen vagy, hogy már látod a színeket és szeretnéd rátenni?
Igen, igen, ez a kettő pont olyan. Pont reggel néztem meg a kisebbik házat, hogy megszáradtam már, de még az ajtónál egy kicsit lágy a gyurma rajta, úgyhogy azzal még várnom kell, de a nagy az már festhető. Úgyhogy szerintem a mai projektem délutára meg is van. Úgyhogy igen, várom. Van, amelyik nem sikerül úgy, ahogy szeretném. Amikor már készek, és mondjuk a vásárba kiviszem őket, nekem is vannak nem kedvenceim, de amik kevésbé tetszenek, mert úgy érzem, hogy az fáradtabb lehettem, amikor készült, vagy nem adtam neki akkora figyelmet. Sőt, volt olyan házikóm, aminek a tetejét szerintem, vagy 6 réteg festék biztos volt rajta különböző színekben, mert valahogy úgy nem találtam meg azt, ami igazán hozzáillik, csak 6-odjára. De hát nyilván akkor mindegyik réteget megvártam, amíg megszárad, mert hát csak úgy nem lehet újra festegetni, és mindig azok a legjobbak, amiket nyilván elsőre ránézel, és már látod, hogy ez már szerelem. Mire kész lesz, oda se akarod adni. De hát vannak olyanok, amiket meg úgy megcsinálok, tetszik, de érzem, hogy nem az enyém. Hogy úgy nem engem szólít meg, hiába én csináltam, valahogy úgy nem. És ugyanígy vagyok a díszdobozoknál is. Ott is megvan az, amit tudom, hogy egy fél éves tervezés előzte meg, hogy egyáltalán megszülessen a fejembe, hogy nézzen ki ez a doboz. Megkerestem hozzá azokat a dolgokat, amiket akartam, és mikor elkezdtem, közben is alakult nyilván, tehát a nagy alap az meg volt a fejembe, és utána miközben csinálom, akkor jönnek még a plusz ötletek, de például van egy ilyen dobozom, ami egy ilyen fantazis kinézetű, az egy nagyon prémium, nagy méretű doboz. Azt nagyon várom, hogy mikor találja meg a gazdáját egyébként. Nekem az a kedvencem, abba valahogy ez a tündérvilág lelkem abban nagyon benne van, és biztos vagyok benne, hogy már valahol megvan a gazdája, csak még nem találkoztak össze, és nagyon várom, és kíváncsi vagyok, hogy hova fog majd kerülni.
Igen, ez így szokott lenni, hogy az ember elkészíti az alkotásait, és akkor megvannak azok, amiket ő szeret. Nekem ugye a kisfiam szokta mondani, hogy olyat is csinálja, amit te nem szeretsz, mert más lehet, hogy azt fogja szeretni. És szerintem néha az alkotói folyamatnak ez a legnehezebb része. Mert ugye nyilván olyat akarok csinálni, ami nekem tetszik.
Hát ez nem egy rossz dolog, igen. Tehát az ember nyilván magából indul ki. Tehát ha nekem tetszik, akkor valószínűleg másnak is tetszik. De ezzel most én is szembesültem, hogy például vittem ki a vásárba azt hiszem 10 vagy 11 ilyen kisebb méretű üvegből készült házikót, frissen, ropogósan, még aznap este, vagy előtte lévő este lakkoztam őket, és volt egy, amit már én is azt éreztem, hogy ezt már csak összecsaptam egy kicsit, hogy kész legyen, hogy ki tudjam vinni, és azt vitték el legelőször. És ott pislogtam, hogy az is szebb szerintem, és mégis ő találta meg először a gazdáját, úgyhogy igaza van a kisfiadnak, nem feltétlenül olyat kell csinálni, ami nekünk tetszik a legjobban, úgyhogy ebbe csak osztani tudom a véleményét.
És a mások nehéz egyébként ezzel, hogy mi tetszik nekünk, meg mi nem, hogy van ilyen, amikor olyan nagyon tudom, hogy ebben most nagyon benne voltam, vagy nagyon tetszik, vagy nagyon szép lesz, hogy ezt néha meg elengedni is nehéz. Tehát egy hiába örülök meg, hogy látom rajtuk, hogy egymásnak vannak teremtve, de akkor is, mert én is kötődöm ahhoz az alkotáshoz.
Igen. Én is ilyen nagyon lelkis vagyok ilyen szempontból, de nyilván te is tudod, minden alkotásban benne vagy. Tehát az alkotónak a lelke, pici darabja az ott van. És azt onnan nem lehet kivenni, nem lehet elvenni. Azzal adsz egy lelket úgymond a saját dolgaidnak, amit te csinálsz azoknak is. Igen, nekem is van olyan, amitől nehezen válok meg, de nálam legtöbbször azért, mert nem tudtam kihasználni vele az időt. Olyan gyorsan elvitték. Van olyan házikom, ami ott van a polcomon fél éve, egy éve. Beteltem vele. Tetszik, imádom, de tőle már könnyebben megválok, mint mondjuk attól, akit előző este lakkoztam le, épp hogy kész lett. Róluk sajnos csak a fénykép marad, mert minden alkotásomat fotózom és elteszem, és néha nagyon jó érzés így visszalapozgatni, hogy úristen, mi volt még a legelején. A prototípus házam, amit készítettem egyébként életem legelső manóház próbálkozását, azt a keresztlányomnak adtam oda, mert nagyon szerette volna, és annyit kértem tőle csak, hogy ha megunod, ne dobd ki, léci, hanem akkor add vissza, mert hát mégiscsak az volt a legelső. Nem is eladásra, meg semmi, hanem egyáltalán a szárnyomat bontogattam, hogy erre képes vagyok-e, tudok-e ilyet. Szóval nagyon jó tanulási folyamat ez az egész egyébként.
Meg néha jó ez embernek az elsőt látni. Tehát egyrészt azt, hogy honnan, hová jutott. Ez olyan, mint ugye népmesékben is mindig benne van, hogy a kovástól azt a kardot vegye meg, amit először csinált.
Szoktam még más jellegű dolgokat is készíteni, legalábbis már készítettem nem manóház témájú dolgokat, nevezetesen madarat. Az egy nagyon-nagyon számomra értékes és érzelmes projekt volt. Nem tudom, hogy beszélhetek erről, de szerintem ezt nyugodtan elmondhatom. A kolléganőmnek a kisfia autista, és azt próbáltam ábrázolni, hogy ő mennyire védelmezi a gyermekét, és hogy nélküle elveszne, és hogy ő ad neki szárnyakat. És ezt én úgy képzeltem el, hogy egy madár, aki maga elé teszi ölelésre a két szárnyát, és ott van előtte a tojása, amiből a különleges csemetéje ki kell majd egyszer csak. És mivel ezt a kolléganőmet is nagyon szeretem, meg eleve ezt egy olyan fontos dolognak tartom, hogy rájuk is oda kell figyelni, akik kicsit különlegesebbek. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jól sikerült alkotás volt, és ez ott van náluk, és minden nap ránézhet, és a legnagyobb öröm, hogy a kisfiának is nagyon tetszik. Voltak már ilyen projektjeim is, ami nem manóház, hanem egy kicsit másabb jellegű. Nehéz, mert hogy nem gondolom magam szobrásznak, és nehéz volt megalkotni, de ugyanakkor eszméletlen büszkeséget adott, amikor láttam, hogy összeállt és sikerült. Biztos van ettől szebb, meg biztos lehet ettől szebbet csinálni, de abba is benne volt az én lelkem, az én látásmódom, az én szeretetem feléjük.
És végülis ez volt a lényeg.
Ettől már különleges lett.
Így van. Most, ahogy nézem ugye az asztalra, amiket hoztál, valóban nincs köztük két egyforma, se színbe, se forma világba. Nyilván ugye annyi a közös, hogy manóház mindegyik, mindegyik nagyon így színes, van. Nagyon vidám.
Így van, hát az egy fontos része szerintem, tehát az én képzeletemben a tündérvilág, a gombaházak nagyon színesek, és ugye a mesékben is igazából ezt látjuk, rajzfilmekben is, hogy ezek mindig színpompásak. Ezeket próbálom visszahozni igazából, és igen, törekszem arra, hogy még a tónusok se, meg a színátmenet se legyen ugyanolyan semmelyik házon. Egy idő után már nehéz, mikor mondjuk ott sorakozik, vagy 20 ház, hogy akkor na melyik színt nem használtam még, vagy melyik tónusa nincsen esetleg ott, de mindig találok valami különbséget.
Tehát tényleg úgy van, hogy ha valaki, nem tudom, a három gyerekének akar három különbözőt, akkor bármikor megtalálja nálad.
Azt tuti, igen, teljes mértékben. Volt egy aranyos vásárló a vásárban, háromszor jött vissza az asztalomhoz, a kupakos manóházokat nézegette, és ő mondta azt, akkor mosolyogtam is, hogy sokkal egyszerűbb lenne választani, ha mindegy forma lenne. De így nem tud. és aranyos volt, nagyon végül csak sikerült választania, de hogy ő mondta azt, hogy így, hogy mindegyik különböző, és mindegyik tetszik neki valamiben, így nehezebb a választás.
És a kisfiad, tehát ő látja, hogy csinálod, mennyire vesz részt esetleg benne, már most lassan ő is olyan korú, hogy már...
Igazából neki is rengeteg gyurmája van otthon, és ilyenkor van, hogy leül mellém, és egy órát, másfél órát ő is gyurmázik, és csinál gyíkot, meg mindenféle állatkát, amit ő gondol. Aztán közben mindig nézi, hogy én mit csinálok, és pont tegnap kérdezte meg, hogy anya, engem mikor tanítasz meg majd ilyen házakat csinálni, és hozzáteszem, 5 éves, tehát mondtam neki, hogy ez még odébb van kicsikém, de minél többet gyurmázol, annál ügyesebb lesz a kezed, és annál hamarabb fogod tudni ezt majd megcsinálni. De egyébként a suliba, ha már itt tartunk, ugye volt szerencsém a nagyobbik fiadat is tanítani, és az iskolákban rendszeresen ezt becsempészem technikaórák keretében, eddigi osztályaimmal is. Mindenkivel csináltunk vagy manót, vagy manóházat, vagy manós mécsest, és mindig nagyon élvezték a gyerekek. Nyilván a maguk módján egy 10-11 éves szinten tudják ezt megcsinálni, de már most nagyon várják, hogy mikor lesz majd a technikaóra, és mikor csinálhatják meg ezeket a manóházakat, úgyhogy örülök neki, hogy nekik is nagyon tetszenek ezek a dolgok.
És akkor így a beszélgetésünk végén megköszönöm, hogy bejöttél. Ha valaki esetleg szeretne veled találkozni, vagy felvenni veled a kapcsolatot, az hogy teheti meg?
Megtalálnak a Facebookon is, az Anka Varázsműhely oldalat, ha keresik, az pont hozzám vezet, úgyhogy ott fent vannak rengeteg videók is, illetve olyan dobozok, házak, amik még keresik a gazdájukat, úgyhogy akár, ha valamelyik megtetszik, akkor csak rám kell írni, és megbeszéljük a részleteket. És egyébként meglepni hoztam ezt neked, mert ezt azért hoztam, hogy neked is adjam.
Köszönöm
ajándékba
szépen.
Ezt a kis házikót, majd visszacsomagolom utána.
Köszönöm szépen.
Fogad tőlem sok szeretettel.
Köszönöm szépen. Azért elmondom a hallgatóknak, hogy ez bizony egy mécseses házikó, úgyhogy ez szuper lesz, mert bele tudom tenni én is a ledmécsest. És akkor
már van is benne.
Itt nekem, sőt, van is benne, igen. És azért akkor azt is elmesélem, hogy sárga a fala neki, gyönyörű színátmenetes sárga kerekablakokkal. Van nekem rajta piros varázsgombám, és virágok, és a teteje pedig kék. Úgyhogy Kata a kedvenc színeimet hozta.
Na, örülök köszönöm neki, nem szépen. Tudtam.
Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a beszélgetést is. Jó munkát kívánok neked.
Én is köszönöm, és viszont neked is.
Viszont hallásra, a hallgatóinknak is köszönjük szépen a figyelmet.
Viszont hallásra.
Kedves hallgatóink, Antal Kata testnevelő tanárral, az Anka Varázsműhely megálmodójával beszélgetett a szerkesztő Somosvári Eszter Anna. Megismételtük egy tavaly készült műsorunkat. Thank you.